A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Fennálló énekül a 377. dicséretünk első versét énekeljük. Így kezdődik, Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket a már megkezdett 377. dicséret második-harmadik versével. A második vers így kezdődik, Szentlélek, imádunk mi téged. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, úgy, amint szól hozzánk, ahogy írva található Máté evangélium a 21. fejezetében, a 23. verstől a 46. versig.
Azután bement Jézus a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle. Milyen hatalommal teszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való a János keresztsége? Mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félnünk kell a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért azt felelték Jézusnak. Nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt. Az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Az első felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, és őrtornyot épített benne. Azután bérbe adta munkásoknak, és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Azután ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és aztán miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszok, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Soha sem olvastátok az írásokban? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő ráesik, az szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. Szerették volna elfogni, de féltek a sokaságtól, mert az prófétának tartotta őt. Eddig Isten igéje, gyertek, kedves testvérek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a napon is. Te tudod azt, hogy milyen sokféle helyzetből és sok gondból, esetleg örömből vagy szenvedésből jöttünk, de mindannyian itt állunk előtted. Bocsáss meg azt, hogy ha hétközben a sok dolgunk, intézni valónk, vagy a gyerekünknek az iskolabeli rossz előmenetele elvette a gondolatainkat, és nem jutott eszünkbe, hogy nekünk van egy gondoskodó, féltőn szerető Istenünk. De tudjuk, Uram, hogy Te mindig minket figyelsz, és neked nem csak vasárnap délelőtt 10-től 11-ig van fogadó órád, hanem mindig, bármikor fordulhatunk hozzád. Ha tiszta szívvel kérünk, akkor Te megadod nekünk azt, amit mi kérünk a Jézus nevében. Kérünk, hogy amit itt fogunk ma hallani, azt forgassuk a szívünkbe, és hadd jusson eszünkbe a hét folyamán többször is azt, amit itt hallottunk, és ez vezérelje minket az elkövetkezendőkbe is. Szentlélek, légy itt köztünk, Amen.
Bűnbocsánat igéjét János evangéliumából hirdetem, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Az ige hirdetésre készülve az elmúlt hét énekéből énekeljünk pár verset, az első három verset. Istenünk igéjét a mai református kalauz szerinti újszövetségi szakaszból, a már felolvasott Máté evangélium a 21. fejezetéből, a 33. versről a 41-ig olvasom. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített, őrtornyot épített, azután bérbe adta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és volt, akit megvertek, volt, akit megöltek, és volt, akit megköveztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, rosszért, rosszal fizetve elpusztítja őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Kedves testvéreim, Máté evangéliumában elkezdődik egy vitaszakasz, amit kivált a templom megtisztítása, fügefa megátkozása, és azt kérdezik Jézustól, hogy milyen hatalommal teszed ezeket, ki adta neked ezt a hatalmat. Erre Jézus visszakérdezett, hogy keresztelő János keresztsége mennyből volt, vagy emberektől. És erre megtagadják a választ, és Jézus sem válaszol nekik, de tulajdonképpen válaszol nekik, és következik három ítélet példázat, a két fiú példázata, a gonosz szőlőmunkások példázata, és a mennyegzői vacsora példázata. Ma csak a gonosz szőlőmunkásokról példázatáról lesz szó. Tehát közeledünk a kereszthez, egyre nagyobb a morgolódás Jézus ellen, majd ez az indulat erősödik fel odáig, hogy azt kiáltsák rá, hogy feszítsd meg. Jézus ezt jó előre tudta, és ezért is mondta el ezt a példázatot. Hiszen ő ezért jött a földre, hogy kivessék, megöljék, hogy ezzel elhordozza a mi bűneink ítéletét, és megszerezze nekünk az örökséget. A példázatban szó van egy tulajdonosról, aki befekteti a pénzét. Lehetne akár egy mai agrár szakember is, de látjuk a történetből, hogy nagyon nem olyan. Szőlőt ültetett, körülvette azt kerítéssel, benne borsajtot, ásatott őrtornyot épített, majd kiadta azt a munkásoknak és elutazott. Tehát tulajdonképpen egy befektetésről van szó. Sokat fektet be, sokat is remél, mindent megtesz a gyümölcstermés érdekében, pedig igazából tudjuk, hogy a szüret az csak pár év múlva várható, 4-5 év múlva, de ő már mindent előkészít, csak hogy meglegyen a jó termés. Ott van a kerítés, hogy a rókák, sakálok ne tehessenek benne kárt. Ott van az őrtorony, hogy abból szemmel lehessen tartani az egészet, illetéktelenek be nem tehetik a lábukat. Hát bizonyára gazdag a befektető. Istenről beszél ez a kép leginkább, azért is ez az első pontom, hogy az Isten gazdag szeretetét írja le ez a példázat, hogy ő az, aki szövetségre lépett a népével, Izraellel, szőlőt plantált, és mindent megkapott a választott nép. Isten megszabadította őket a szolgaságból, vezette őket, védelmet kaptak, szövetséget kötött velük, törvényeket kaptak, és bevezette őket Isten a tejjel és mézzel folyó ígéret földjére, és ott se hagyta őket magukra, hanem folyamatosan szólt hozzájuk, ott volt közöttük. A szőlő képe az különben sem újdonság, hiszen Ézsaiás prófétánál is hasonlót olvasunk, tehát jól ismerhette a hallgatóság ezt a példát, meg volt a kapcsolópont velük, és arról beszél utána ez a példázat, hogy eltelt egy kis idő, ezt nem tudjuk, hogy mennyi, mert a gazda elutazott, és amikor úgy gondolta, hogy itt az idő, akkor elküldte szolgáit, hogy megkapja a gyümölcsből rá első részt, de ezeket a szolgákat megölték, megverték, vagy megkövezték. És előttem olyan érthetetlen a gazda kitartása. Így fogalmaztam, hogy a gazda naivitása, hogy újabb és újabb munkásokat küld a termésért. Tehát meg se tudom számolni itt a példázatból, hogy hány embert áldoz be, úgymond. Végül pedig beáldozza a fiát is. Úgy gondolja, hogy őt meg fogják becsülni. De látjuk, hogy nem, mert a fiát is megölik, és ezután következik az ítélet, amit Máté evangélista szerint a farizeusok mondanak ki, hogy elpusztítja a munkásokat, a szőlőt pedig olyanoknak adja, akik megadják a neki járó részt. Tehát Ézsaiás prófétánál még a büntetés a szőlő elpusztítása, de itt a szőlő átadása másoknak, akik azt megbecsülik. Lukácsnál fel is hördül a hallgatóság ezen a ponton, és azt mondják, hogy ez nem történhetik meg. Érzik, hogy valahol róluk van szó, de megtörténik. Látjuk ebből a példázatból, hogy Isten milyen mérhetetlenül gazdag, tehát, hogy mindent elkészít az ő népének. Mindent átad, kienged a kezéből. Átadja az embernek, hogy itt van, tessék, őrizd. Csináld, élj belőle, boldogan, tied a világ, tied a föld, tied az életed, kapod az idődet, kapsz hozzá mindent, ami szükséges a boldog élethez, és kivonul a szőlőből a gazda, és hagyja, hogy a bérlők folytassák a munkát. Tehát mekkora bizalom ez az Isten részéről, hogy így bízik az emberben, így bízik bennünk, hogy ennyi mindent ad a kezünkbe, mindent tulajdonképpen a kezünkbe ad. Azt hiszem, kevés olyan ember van közöttünk, aki például átmerné adni a lakását így bérlőknek egy időre, hogy tessék, itt van minden, nem itt hagyok mindent, és élj benne. Ott van bennünk, hogy nem adom, mert tönkre fogják tenni. Legalább az értékeket biztos, hogy kivesszük előre. Tehát csak olyanokat hagyunk, ami hát nem baj, ha veszik, hát vesszen. Vagy átadnánk az autónkat, vagy valami értékünket, hogy itt van, hát gazdálkodj vele. De Isten nem olyan, mint mi vagyunk. Ő magasan felettünk áll. És igen, hosszú tűrő gazda. újra próbálkozik. Más szolgákkal, hát ha majd azokkal nem úgy bánnak, tehát igen hosszú tűrő a mi Istenünk. Amikor olvassuk az Ószövetséget, akkor ez tűnhet fel leginkább nekünk benne, hát nem csak egyes történetnél, hanem úgy végigolvasva az egészet, hogy milyen hosszú tűrő Isten a választott néppel kapcsolatban, hogy még mindig szereti őket, még mindig ad nekik egy újabb lehetőséget, még mindig küld egy újabb profétát, ad időt nekik a megtérésre, mert szereti az ő népét, nem veti el. Mi már az első körben ítéletet hirdetnénk. Keményen szétcsapnánk a bérlők között, hogy kész, ezt érdemlitek. Nem küldenénk oda még több szolgát, és végképp nem küldenénk oda a gyermekünket. Számomra olyan érthetetlen, felfoghatatlan ez az isteni hosszú tűrés, de ez is értünk van, hogy ad az Isten időt belátásra, megtérésre, hozzáfordulásra. Érthetetlen az Isten szeretete, de ha megérinti a szívünket, akkor nem tudunk szabadulni tőle. Az Isten újra és újra próbálkozik úgy egyen-egyenként is velünk, ad újabb küldöttet, küld még egy embert, ad egy igét, elcsal bennünket ige hirdetésekre, evangelizációra, szól újra és újra, és elmegy a végsőkig szeretetében. A fiával kapcsolatban is ezt mondja, hogy a fiamat meg fogják becsülni. A fiú a választó vonal itt a hosszú tűrésében, mert miután megölték a fiát, elpusztítja a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja. Tehát Isten hosszú tűrése, ez nem jelent vég nélküli hosszú tűrést, mert eljön egy pont, amikor az ítélet kezdődik el. Jó lenne ezt is nekünk komolyan venni, hogy igen, nagyon szeret az Isten, hosszú tűrő az Isten kegyelme, de nem vég nélküli. Addig engedjünk neki, amíg tartama, amíg erre ő időt ad nekünk. Aztán beszél ez a példázat a munkásokról, a bérlőknek a gonoszságáról, ha úgy tetszik ez a második pontom, hogy művelték a szőlőt, és hát kötelesek voltak a tulajdonosnak a gyümölcsből részt adni, amit a gazda jogosan várt néhány év múlva. De ők nem így gondolták. Úgy művelték a szőlőt, mintha csak az övék lenne. Nem gondoltak a gazdával, mindent maguknak akartak. Végül ők akartak a tulajdonosok, az örökösök is lenni. Ez volt bennem gondolatként, hogy amikor a gazda kiválasztotta őket, amikor megbízta őket, hát nem járt utána, hogy kik ezek az emberek? Hogy nem szabad rájuk bízni a szőlőt, rosszul választotta meg őket? Munkájukról se tudunk semmit sem, hogy azt most jól végezték, vagy rosszul végezték, bőséges volt-e a termés, vagy csatnya. Amire kihegyezi a történet, az az, hogy milyen volt a gazdához való viszonyuk. A gazdát semmibe vették. És ebben sajnos magunkra ismerhetünk, hogy nem mi emberek vagyunk gazdái ennek a földnek, de tulajdonképpen semminek sem vagyunk mi. A gazdái megbízásra kaptunk, sáfárságra kaptunk mindent. Pál apostol így kérdezi, hogy mit van, amit nem kaptál volna, csak megőrzésre kaptuk, egy időre kaptuk, elszámolásra kaptuk, és arra kaptuk, és ezt szeretném, ha lehet így vastagon aláhúzni, hogy gyümölcstermésre kaptuk, az Isten dicsőségére kaptuk. A gyümölcs, az Isten dicsősége, az az életünknek a termése, mert az életünk tulajdonosa is Isten. Ez nagy kérdés, hogy így élünk-e. Mert a zsidó nép nem így élt. Tehát semmibe vették Istennek az igényét, semmibe vették az Isten törvényeit, és nem úgy éltek, mint az ő választott népe, mint az ő tulajdonai, és nem adták meg Istennek amivel neki tartoztak. Isten várja a gyümölcsöket, várta a zsidó nép életében is időről időre, és hiába várja. És az Isten várja a mi életünkben is a gyümölcsöket, keresi. Keresi a hitet, ott van-e a szívünkbe. Keresi a szeretetet, naponta keresi, hogy vajon ezt hogyan teremjük, hogyan viszonyulunk emberekhez, tudunk-e szeretni, tudunk-e azzal a szeretettel szeretni, amivel ő szeretett bennünket, azzal a magunkat adó teljes szeretettel, vagy keresi az engedelmesség gyümölcsét, a nevéről vallást tevő ajkaknak gyümölcsét, de vajon ott van-e az életünkön? Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse az Istent. Mind elhajlottak, egyetemben megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. A római levélnek ez a summázata az ember felől. Vajon a mi életünk felől mi az Istennek a summázata, amikor keresi a gyümölcsöt? Ott van-e a nevéről vallást tevő ajkak gyümölcse, vagy pedig hallgatunk, és éljük a magunknak való életet, vagy éppen, ami még durvább, hogy szolgálunk idegen isteneknek. Intézzük a dolgainkat az Isten nélkül. Döntünk az Isten nélkül. Ő pedig küldi hozzánk követeit, és azokat nem fogadjuk szeretettel, finoman szólva. Tehát semmibe veszük, kigúnyoljuk, vagy megöljük. Tehát a világban ezzel is lehet találkozni, hogy semmibe vevés, kigúnyolás, megölés. Ki a papokat az iskolából, ki ebből a világból, semmire kellők, és micsoda bűnök vannak az életükben. Tehát itt nagyon kegyetlenek ezek a bérlők, és elég sok embert eltesznek láb alól, végül a fiút is. És ilyen az ember. Az összes szolga ilyen itt a példázatban. Egy sincs, aki másként gondolná. Egy sincs, aki megállítaná ezt, és azt mondaná, hogy na azért mégse ennyire. És sajnos azt kell megállapítsuk, hogyha őszinték vagyunk az Isten előtt, hogy még a hívő emberre is gyakran ez a jellemző, hogy nem az Isten dicsőségéről szól az életünk, mert a dicsőséget valahogy magunknak akarjuk leszüretelni, meg megtartani. Tehát hiányzik a jó gyümölcs. Isten kéri, de mi nem adjuk oda, mert megtartjuk magunknak, és ez a folyamat megy végbe szinte naponta, hogy küld az Isten egy újabb igét, mert utolér, vagy a Szent Lélek, akinek egyszer engedtünk, ott munkálkodik bennünk, hogy igen, vedd elő az igét, olvasd, olvasunk egy igét, megérint, de valahol nem jut el odáig, hogy engedelmeskedjünk neki, megakadunk. Talán szép volt az az ige hirdetés, meg hatásos volt, de hát azért annyira mégsem, hogy akkor most mindent oda szenteljek neki. Mindent, ami őt illetné meg, az időnkből, az erőnkből, a pénzünkből, megtartjuk magunknak. És jó magyarázatokat tudunk rá, hogy miért. A szívünkbe, a gondolatainkba megadjuk az Istennek megillető helyet. Pedig tulajdonképpen az még pénzbe se kerül. Kimondani azt az Isten felé, hogy köszönöm, vagy hálás vagyok érte. Végtelen szeretettel bánik velünk hosszú tűrően, és mi mennyire becsüljük őt. Mennyire becsüljük az ő törvényeit, mennyire becsüljük az ő szolgáit, mennyire becsüljük az ő fiát. Hogy gondolhatták ezt a munkások, hogy ehhez nekik joguk van, hogy még ezt is megtehetik? De tulajdonképpen elég körbenézni a világban, hogy mit engedhet, meg mit enged meg magának az ember, tulajdonképpen mindent, hogy joga van beletiporni a másik ember életébe, valami megmagyarázhatatlan ördögi gondolat alapján, és az Isten szeretetére gyilkos indulata válasz. vagy nem ismerjük el a tekintélyét, és honnan veszik hozzá a bátorságot. Miért gondoljuk azt, hogy nem lesz ítélet, és nem lesz megtorlás? Hogy meghal a gazda? Ez abban az időben egy bevett zsidó gyakorlat volt, hogyha a tulajdonos egy idő után nem jelentkezett, akkor a bérlő magáénak tulajdoníthatta a megművelt földet. Hát itt is erre számítanak. És ezek a bérlők nagyon is egységesek a fiú elutasításában. Ezt külön pontnak gondoltam, mert hogy ez a csúcsa ennek a példázatnak, mert hogy azt gondolják, hogy ők megoldják majd ezt a tulajdonjogi kérdést, öljük meg a fiút, mert ő az örökös, és mindezt mondják. A fiú az apa reprezentánsa, örököse, magát a tulajdonost képviseli, az atya tekintélyével érkezik, és megilletné őt ugyanaz a tisztelet. Itt előtte látjuk, hogy kérdezgetik Jézust, hogy honnan van hatalma, és tulajdonképpen a hallgatóságit megkapja erre a választ, hogy én vagyok a fiú, a sarokkő. És nagyon szép itt a példázat, ahogy bemutatja az atya gondolatait, hogy a fiamat biztosan meg fogják becsülni. Tehát már itt ezen a ponton elveszíthetni az egész társaságot, jogos lenne, de nem teszi, hanem ezt az utolsó esélyt még megadja, hogy elküldi a fiút. Tehát Jézus ide szeretne elérkezni a hallgatósággal. Mit is mond a zsidó levél? Ugyanezt mondja, hogy minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, az atyáknak a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Tehát elküldi a fiút, a fiú pedig igent mond erre a küldetésre, elmegy és hagyja, hogy ezt tegyék vele. Tehát kijelenti itt nagyon világosan Jézus Krisztus, hogy őt az atya küldte, és meg fogják őt ölni, majd kivetik a szőlőn kívülre, Jeruzsálemen kívülre, a koponyák hegyén fog majd szenvedni. És ezen fordul meg valahol a mi életünk is, hogy Jézust megbecsüljük-e. Ő önként vállalta értünk, hogy eljön a mi szőlőskertünkbe, tudván tudta, hogy mi fog történni vele, hogy nem fogják megbecsülni, és megölik, kigúnyolják, megalázzák, keresztre feszítik, semmibe veszik, és ez nem tévedés volt az atya részéről, hanem az egyetlen lehetőség. Előtte így fogalmaztam, hogy naivitás. Nem, ez nem naivitás, ez az Istennek a kegyelmes lehetősége értünk, hiszen előre tudta az Isten, hogy mi fog következni. És az ige minket is választás elé állít, hogy mennyire becsüljük meg őt, az egyszülött fiút. És hogy mit is jelent ez konkrétan az életünkbe? Ha megbecsülöm, akkor azt jelenti, hogy megadom neki az elsőséget az életemben, a döntéseimben, akkor átadom neki azt, ami őt illeti meg. Tehát mi előszeretettel ilyen a szívünk, hogy mindent kisajátítunk magunknak, pedig semmi sem miénk, és azt várja, hogy mindent tegyünk át az ő kezébe. És hogyha ezt megtesszük, higgyük el, hogy sokkal könnyebbé válik az életünk, és akkor másként éljük meg a hétköznapjainkat, az örömeinket, kudarcainkat, de a veszteségeinket is, mert akkor azok már nem olyanok lesznek, akkor az már szinte nem is veszteség, mert tudom, hogy az atya rendelte így, aki jót akar nekem. Az utolsó pontom az, hogy elkerülhetetlen a szőlőmunkások ítélete. Tehát amit itt Máténál a főpapok és vének saját maguk jelentenek ki, mert megértik, hogy Jézus róluk beszél. Mint gonoszokat gonoszul elveszti őket, a szőlőt pedig kiadja más munkásoknak, akik beadják majd neki a gyümölcsöt annak idején. Tehát elkerülhetetlen az ország pusztulása, tehát nekik semmi okuk a gőgre. Hitetlenség miatt törettek ki az ágak, te pedig hitáltal állsz, fel ne fuvalkodjál, hanem félj, mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd néked sem kedvez. Tehát Pál apostol ezt így magyarázza, az Isten kitölti a haragját, mert Isten nem csak a szeretet Istene, hanem ő igazságos Isten, és figyelmeztetés ez a példázat nekünk is, mai gyülekezeteknek. Ítélet Istene az Úr, de boldogok, akik őt szolgálják. Mert Isten nem, hogy bezárta volna az ő ajtaját, azután, hogy az egyszülött fiát megölték, hanem azt látjuk, hogy még inkább kinyitotta előttünk, pogányok előtt. Mert Krisztus elkészítette számunkra az örökséget. Örök életünk van, aki hisz a fiúban, nem megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Van ítélet, de ez az ítélet a fiún csapódik le, aki azért jött, hogy mégis nekünk adja az örökséget. Tehát Isten ítélete Krisztusban szeretetbe torkollik. Sajnos Jézus hallgatósága ezt nem értette meg, hogy olvashatjuk az utolsó versében ennek a szakasznak, hogy oda jutnak, hogy meg akarják Jézust fogni, csak akkor még a sokaság miatti félelem visszatartja őket. Tehát akinek nem kell Krisztus áldozata, az marad az ítélet alatt. De ebből szeretne menteni minket az Isten. Ő könyörüljön rajtunk, hogy komolyan vegyük ezt, és a gazda fennhatósága alatt éljük az egész életünket. Amen. Isten ígére válaszként a 343. dicséretnek énekeljük a 3. és 4. versét. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus Krisztus, hogy igaz az, amit énekeltünk, hogy bűnünkért mentél kint halálba egyetlen megváltó Urunk, hogy nekünk az örök életet, az örökséget, az Isten országát megszerezd, hogy utat készíts oda, hogy általad megérkezzünk. Urunk Istenünk, bocsásd meg, hogy az életünk nem mutat ezért hálát és dicséretet, könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, Urunk, hogy úgy élünk a tőled kapott javakkal, mintha azok a mieink lennének, hogy elherdáljuk, önző módon a magunk dicsőségére fordítjuk, és amikor te kérsz valamit, akkor vonakodunk engedelmeskedni. Bocsáss meg azt is, Urunk, hogy hiányzik a hála gyümölcse. Pedig te körbeveszed az életünket, pedig te munkálod az életünket, hogy teremjük a jó gyümölcsöket Szentlélek által. Bocsásd meg, hogy vad gyümölcsöket termünk. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, add, hogy az életünk rólad beszéljen, téged ábrázoljon ki, egyetlen megváltó Urunk. Urunk, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, azt a családot is, akik 8 évvel ezelőtt gyászoltak. Urunk Istenünk, te gyógyítsd a sebeket, te gyógyítsd azoknak is az életét, akik az elmúlt héten álltak meg szerettük ravatala mellett. Adj nekik vigasztalást, továbbmutatást az ég felé, adj nekik reménységet és hitet, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. Könyörülj, Urunk, rajtunk, hogy úgy éljünk, hogy te vagy a gazda, és dicsérünk és magasztalunk azért, hogy te jó gazda vagy, hogy a legdrágábbat, az egyszülött fiút is adtad értünk. Urunk, kérünk, hogy te áld meg most a csendben elmondott imáinkat is. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket.